Kedves kaptárosok, ahogy rátok nézek, látom, hogy egyre fáradtabbak vagytok így a vége felé közeledve, de nem csak ti, hanem én is egyébként, és a hangom is fokozatosan megy el, de hát még valószínűleg kitart eddig, amíg szükségem van rá. Úgyhogy a tegnapi nap során is kaptam visszajelzéseket, és mondták néhányan, hogy hát még erről sem beszéltünk, arról sem, hát egyszerűen nem fér be az időkeretbe, hogy mindent részletesen kitárgyaljunk. A kis csoportos megbeszélés azért van, hogy ott a újabb szempontokat, tovább viszem a gondolatot, elmondom, hozzászólok, tehát ez tulajdonképpen a kis csoportos beszélgetésnek a célja. Egyébként a Zsolt atyának az előadása is nagyon jól vágott ehhez a témához, hiszen ott is láthattuk, aki ott volt, vagy hallhattuk, hogy az extrém csoportokhoz tartozó emberek is keresik önmagukat, keresik a helyüket, és hát abban a csoportban találják meg azt a befogadó közeget, még akkor is, hogyha az értékrendje éppen nem a legmegfelelőbb a mi szempontunkból, de ő ott valaki, ott érzi, hogy őt elfogadják, és nagyon sok esetben, ahogy a Zsolt atya is mondta, hogy ezek az emberek sérüléseket hordoznak. Általában a családdal vannak zűrök, és akkor ebben a csoportban találják meg azt a pótlékot, hogy valamilyen módon azt a hiányt pótolja nekik. Na, a mai napunknak a témája az, hogy én és mások, én és a közösség. Gyakorlatilag arról lesz szó, hogy közösségi lények vagyunk, és semmi újat nem mondtunk. Ha valaki bennünket az űrből megfigyelne, hogy milyen ez az emberi faj, ilyen laboratóriumi kísérletként nézne bennünket, akkor biztos, hogy feltűnne neki az, hogy amikor nem alszunk, akkor az időnknek a legnagyobb részét együtt töltjük. Tehát mindig együtt vagyunk, és együtt teszünk, veszünk, jövünk, megyünk, ezt csináljuk, azt csináljuk. Sőt, még vannak olyanok is, akik még együtt is aludnak, ugye? Tehát még ott sincsenek egyedül, amikor aludnak, de ez ránk nagyon jellemző. És hát nyilván már azt is kutatták, hogy mennyi időt töltünk a barátokkal, mennyi időt töltünk házastársunkkal, mennyi időt töltünk azonos neműekkel, ellenkező neműekkel, most nem hoztam ezeket a százalékokat, de nagyon érdekes az is, hogy az időnknek hány százalékát, mármint az aktív időnknek, ami nem az alvással telik, töltjük társaságban. Tehát az, hogy közösségi emberek vagyunk, ezt nekem most gondolom nem kell bizonyítani. Van néhány egyed ezen a világon, aki úgy érzi, hogy neki nincs szüksége senkire, és ő utálja a közösséget, és ő elég saját magának, de ez nem a normális dolog. Aztán olyanok is vannak, hogy jaj, valakit a farkasok neveltek fel, meg nem tudom, hát ezek szép legendák, de hogyha emberi közösségtől el lenne szakítva, nem hiszem, hogy életben tudna maradni. Tehát egy kisbabára gondoljatok, hogyha nincs mellette egy másik ember, akkor elpusztul. Egyszerűen ennyire egymásra vagyunk utalva. Tehát a másik ember az nem csak lehetőség a számomra, hanem létszükséglet is. És a magány, hogyha tartós magányról van szó, és valaki nem választott ezt a magányt, tehát nem azt most félre akarok vonulni, mit tudom, egy hétre, mert már elegem van az emberekből, nem ilyen szempontból nézzük, amikor valaki ilyen időszakot él át, azt is vizsgálták és kutatták, hogy hosszú távon az nem egészséges, tehát a lelki egészségünknek a rovására fog menni, mert a hosszú ideig magányban élő ember az előbb-utóbb elkezd halucinálni, ugye képzelt társ, gondoljatok Robinsonra, meg aztán minden, elkezd beszélgetni magával például, és így tovább. Tehát jönnek, leépül pszichikailag valamilyen szinten. Tehát megvan ennek a maga hatása. Egyébként nem akarom tényleg most már ezt a szociálpszichológiát itt ragozni jobbról balra, csak nagyon érdekes, hogy ugye én Egerben a kispapokat tanítom, és ilyen tantárgyakra, amelyek ahhoz kellenek nekik, hogy jól tudjanak az emberekkel majd dolgozni, vagy jó lelki pásztor legyen belőlük, és akkor különböző szemeszterekben más-más tantárgyunk van. És hát volt, mit tudom, bevezetés a pedagógiában, meg volt fejlődés lélektan, meg nevelés lélektan, meg ilyesmik. És akkor kérdeztem tőlük, mikor végigcsináltuk az egyik évfolyamtól, hogy szerintetek melyik tantárgyat szerettem én a legjobban. Kórusban rávágtak, hogy a szociálpszichológiát. Mondom, ez ennyire átjött? És úgy látszik, hogy a diákok ezt észreveszik, hogyha a tanár különösen szeret valamilyen tantárgyat. Na hát az azért van, hogy egy kicsit többet beszélek erről, lehet, hogy nem is kellene. Na, tehát, ahogy tegnap említettem, Isten képére vagyunk teremtve, és ez azt is jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy szeressenek bennünket, hogy elfogadjanak, hogy tartozzak valahová, tehát, hogy én is legyek valaki. Azt szokták mondani, hogy minden kislány arra vágyik, hogy egyszer belőle királynő legyen. Minden lánynak ez az álma, hogy legyen ő királynő, egy valakinek legalább az életében, de ott ő királynő legyen. És hát ez az a vágy. Azt is szokták mondani, hogy rossz társaságban, atya, olyan jó gyerekem van, annyira jó gyerek volt, engedelmes, szófogadó, de rossz társaságba keveredett. Most megint a szakértők azt mondják, hogy nincs ilyen, hogy valaki rossz társaságba keveredik, mert a társaságot az ember magának választja. Tehát nem véletlenül kerülünk egy társaságba. És a barátok se véletlenül alakulnak ki, mert ugye a barátság az... most attitűd hasonlóság, de hát ezzel nem sokat fogtok kezdeni. Tehát a közmondásban úgy van, hogy madarat tolláról, embert barátjáról, tehát azokkal barátkozunk, akikkel valamilyen hasonlóságot fedezünk fel önmagában. Régi latin közmondás, similis simili gaudet, a hasonlónak örül. És amikor társaságot is választunk magunknak, baráti társaságot, akkor valóban mi válasszuk ezt a társaságot. Na most megkérlek titeket arra, hogy csináljunk megint egy ilyen játékot, nevezzem játéknak. Írjátok le magatoknak gyorsan, hogy... hány csoportnak vagytok ti a tagjai? Hát csak nem lesz olyan hosszú lista, hogy nehéz felsorolni. Tehát a legfontosabbakat. Tehát te az életed során jó néhány csoportosulásnak vagy közösségnek vagy a tagja. Ezeket próbáld egy kicsit átgondolni. Azok a csoportok, amelyek a te életedben szerepet játszanak. No, azt hiszem, hogy nem fogjuk húzni, majd még ezen lehet gondolkodni, vagy lehet ezt tovább vinni. Bizonyára tényleg több csoportról van szó, és ez összefügg azzal is, hogy hogyan definiáltad, hogyan határoztad meg magad, mert nyilván a sok csoport közül van valamelyik csoport, ami a legfontosabb. Ezt nevezzük vonatkozási csoportnak, ami az ász, ami az egészet átrendezi, vagy átfogja. Ami téged a leginkább meghatároz. És az lehet a családod, lehet a munkád, lehet a hivatásod. Ugye nem tudom, hogy a családot valaki írta-e, tehát az is egy csoport. ott kezdődik, aztán ugye van egy iskolai csoport, aminek a tagja vagy, lehet, hogy a minisztránsoknak, lehet, hogy aztán van egy baráti közösséged, van valami golfoztok együtt, olyan csoportotok van, meg van a sörözős csoport, meg nem tudom, ilyen társaság, olyan társaság. Most csoportnak nevezem ezeket, de nevezhetjük másnak, tehát embereknek a közössége vagy társasága, amelyiknek a tagja vagy, és ennek kihatása van rád. És az egyiknek, azon is érdekes elgondolkozni, van a legátütőbb ereje, ami az egészet viszi, és átrendezi az összes többit, és az az a vonatkozási csoport, hogy a te életedben melyik. Az már megint mindenkinek a maga dolga. Jó, tehát ebből is láthatjuk, hogy mennyire közösségi lények vagyunk. Tehát a másik ember nélkül nem tudok élni, mert a másik ember számomra fontos, jelentős, de azt is hozzáteszem, hogy néha terhes, kínos vagy nem kívánatos is tud lenni. Tehát a másik ember által nagyon sok jót kapok, másik ember által tudom magamat is megismerni, de a másik ember adja nekem a sebeket is, meg a másik ember által jutok a legtöbb problémához az életben. Érdekes, hogy a Bibliában, mindjárt a Teremtés könyvében találkozunk egy testvérgyilkossággal. Hát eléggé lehangoló, hogyha valaki kezébe veszi a Szentírás, hogy mindjárt ott az első lapoknál ott van. És az a kérdés, amikor az Úr felteszi Káinnak, hogy hát Káin, hol van a te testvéred? Hát őrzője vagyok én a testvéremnek, mi közöm hozzá? Ugye, elég kínos dolog. Aztán azt is tudjuk, hogy a felebarát szeretete által leszünk megítélve. Ugye, amit már idéztem, az Úr Jézus azt mondja, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és azt az evangéliumi szakaszt is jól ismerjük Máté evangéliumából, amikor majd az utolsó ítéletkor az ítélő előtt állunk, és azt fogja mondani, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert ennem adtatok, mikor éhes voltam, innom adtatok, amikor szomjas voltam, börtönben voltam, meglátogattatok, és így tovább, ismerjük a történetet, és mikor megkérdezik, hát uram, mikor szolgáltunk téged, betegen, szomjazóként, éhesként, amit egyel a legkisebbek közül tettétek, velem tettétek. Tehát a felebarát szeretetével, tehát magával a felebaráttal azonosul az Úr, úgyhogy a fele barátunkban magát, az Urat szeretjük. Hoztam megint egy verset, nem csak egyet, de most elolvasok egyet. Ez is eléggé ismert. Turmezei Erzsébet, ő egy evangélikus diakonissa volt, tehát olyan, mint nálunk az apácák, és egy nagyon komoly nő. A II. Világháború előtt volt ilyen az evangélikus egyházban is, és neki gyönyörű versei vannak, hitből fakadó versei. Turmezei Erzsébet a harmadik. Valamit kérnek tőled megtenni, nem kötelesség, más mond a jog, más súg az ész, valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int, de egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, nincs joga hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Óha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, s még elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Úgyhogy kedves testvérek, mi a másik ember által látjuk, vagy ismerjük meg önmagunkat is. És ezt kérdezték tőlem, hogy az önismeret útja az hogyan vezet, és akkor most még felhasználom a táblát utoljára, hogy ezt a három szempontot leírom már szerintem, de még lehet velem vitatkozni. Mert nyilván, hogyha magamat akarom megismerni, itt vagyok én, és akkor hogyan tudom magam megismerni? Hát kell hozzá az, hogy időt találjak magamra. Tehát az önismeretnek az az útja, amikor én gondolkodom, reflektálok, kiértékelem a dolgokat, tehát önmagamra vissza-vissza reflektálok. Ja, jó van, beszélek bele, mert nincs hangom, add ide. Az mindenképpen fontos és elengedhetetlen része az, hogy te saját magaddal is foglalkozzál, és próbálj reflektálni önmagadra, jó? Tehát ez az első. Ah, köszönöm, Peti, nagyon rendes volt. Hát jó, nem olyan nagy eget rengető dolog, ez csak egyszerű. Tehát önreflexió. Aztán... ugye ott van a másik ember, aki nekem állandóan visszajelez, akiktől kapom az életem során a visszajelzéseket, a jutalmazást és a büntetést gyerekkoromban. Tehát itt ugye a szüleink a legfőbb szempont, tehát a másik ember. Aztán ott vannak a társaink. Ott van a párom, de az osztálytársak, munkatársak, tehát állandó visszajelzést kapunk arról, hogy hogyan viselkedünk, gyakorlatilag, hogy kik vagyunk, és ezt is értékelnünk kell. Tehát megint, hogyha kapjuk a visszajelzéseket, ott az önreflexió is, mert hogy meg is kell szűrni ezeket az információkat. Ugye nem biztos, hogy az mindig jó. Meg el kell fogadnom, tehát van, amikor vissza is kell utasítanom. És akkor ide a harmadiknak írom, bár most ez nem a sorrendet jelent, a fontossági sorrendet, ez pedig a hitnek a fényében is nézni magam, amiről tegnap volt szó. Tehát legalább ez a három szempont szerintem kell, hogy együtt legyen. De tényleg a legerősebb az a másik ember részéről jövő állandó visszajelzés a számomra. De hogyha tényleg helyesen akarjuk önmagunkat megismerni, akkor próbáljuk már Isten szemével is nézni magunkat. És a kinyilatkoztatásnak az üzenetét magunkévá tenni. Akkor most lépünk egyet tovább gondolatban. Szent Pál apostolnak van egy ilyen idézete, hogy mi Istennek vagyunk a munkatársai, szó szerint, és ez nem túlzás. Az első korintusi levél 3.9-ben olvassuk. A teremtésből következik az a feladatunk, amiről tegnap beszéltem, hogy a világot szebbé és jobbá tegyük. Meg vagyunk arra hívva, hogy a teremtés művének a tökéletesítésével, vagyis hogy lehet, hogy nem a legjobb kifejezés, tehát azzal, hogy ezen dolgozunk, és önmagunkon is dolgozunk, tehát ez az első, hogy önmagunkon is dolgozunk, ezzel a Teremtő Isten dicsérjük. Itt még jön egy ráadás. Az Úr Jézus meghív arra bennünket, hogy az ő munkatársai legyünk. Ő még egy plusz küldetést ad a tanítványainak. Nekem adatott meg minden hatalom a mennyben és a földön. Azt hiszem, ez is itt van. Ez az úgynevezett missziós parancs. Ezt is ismeritek. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát az Úr Jézus küldi az ő követőit, az ő tanítványait, és hogyha egy elkötelezett Krisztus hívőben nincs meg az a vágy, hogy ő a hitét továbbadja, akkor ott valami hiba van. Tehát ott valami gond van a vallásossággal. Hogyha az a megtapasztalt, megélt hit nem akar kitörni belőlünk, akkor ott valami gond van, újra visszautalok. Sajnos nagyon sok a passzív keresztény. Egyházközségekben látjuk, ugye kimegyek a falura, nekem nem tudom, hanyadik mise, és akkor felolvasom, nincs, olvasom maga. Hát mondom, én ma olvasom az evangéliumot, hogy nincs tényleg itt a, nem tud senki se olvasni, nem szeretnek, meg nem akarnak. Nem akar énekelni, énekeljen maga. Aztán megcsináltam velük, hogy nem volt egyetemes könyörgés, csak egy olvasmányt vettem. Aztán kiderült, hogy mégiscsak tudnak olvasni. Csak elment az az egy, aki úgy gondolta, hogy csak ő tud olvasni az egyházközségben. Mert mindig vannak ilyen híveink, akik úgy valahogy a többit nem engedik érvényesülni. Tehát csináljon mindent a pap. Ugye egy körmeneten mész valakinek szólni, hogy elviszed a zászlót. Dehogy, hát én nem azért jöttem templomba, hogy cipekedjek. Hát én jól akarom érezni magam, tehát csináljátok tik a körmenetet, majd én megyek. Érdekes tényleg. Hívják templomot takarítani. Hol? De ha majd pókhálós lesz a pad, meg piszkos, ahova le kell ülni, akkor fel leszek háborodva, hogy miért nincs megcsinálva, ugye? Néha az az érzésem, hogy úgy jönnek egyesek templomba, mint az, hogy a színházba jönnének. Szépen beülnek, és várják az előadást. Ugyan milyen produkció lesz ma? Megnézzük, az ha jó lesz, ha ügyes lesz az a pap, ugye nem mindegyik egyformán ügyes, akkor eljövünk majd máskor is. Ha nem, akkor majd megyünk egy másikhoz, vagy nem jövünk. Tehát nagyon érdekes ez. És hogy hogyan jutottunk ide. Egyébként volt Koreából osztálytársam, és azt mondja, hogy amikor ő eljött Európába, neki az tűnt fel, hogy van itt olyan keresztény, aki nem gyakorolja a hitét. Mert nyilván ők egy új egyház voltak, tele lendülettel, újonnan megtértek, és akkor ott, aki megtért, meg katolikus volt, az ő közösségében, az mindenki ment a templomba vasárnap. És neki először volt ilyen tapasztalata, hogy van olyan katolikus, aki vasárnap nem megy templomba. Tehát itt látta Európába ezt, a vén Európába ezt a szörnyűséget, hogy ilyen is van, ugye. Ez újdonság volt neki. Hát sajnos nem vagyunk tanúságtevő egyház, és erről eleve nagyon keveset beszélünk, és nekem az elszomorító, hogy a hívek nem is akarják. Vagy lehet, hogy akarnák, vagy én nem tudom, lehet, hogy nektek erről más véleményetek van, vagy másképp látjátok, de egyszerűen ez nem is téma, és nagyon örülök, hogy Ferenc pápa azért bennünket piszkál, még lendít ilyen irányba, hogy gondolkozzunk már el ezen, és az a missziós lendület legyen újra meg. Ugye, kedves testvérek, mi a keresztény élet? A múltkor valaki, nem tudom, micsodában mentünk zarándok útra, azt ott hallottam, hogy buszon beszélgettek az asszonyok a hátam mögött, de nem rólam, hanem csak úgy, hogy miért járnak templomba, és azt mondja az egyik, mert hát én azért megyek, hogy megnyugodjak, nem? Tehát az egy produktum, tehát az lehet egy ilyen plusz hatása, de hogyha valakinek az a motivációja a vasárnapi misére való elmenésre, hogy ő megnyugodjon, mert ez azért nagyon kevés. Tehát mi a kereszténység? A kereszténység Krisztusnak a követése. Az egy mester és a tanítvány közötti viszony. És sajnos az a baj, hogy ezt nem lehet megörökölni. Tehát, hogy az apám vagy az anyám elkötelezett Krisztus követő volt, én még nem biztos, hogy az leszek, mert nekem újra ezt a dolgot végig kell csinálnom. Tehát minden generációnak újra és újra. A mester nyomába szegődöm, mint az apostolok, és követem őt. Most megint egy vers, de aztán már tényleg nem fogom túlzásba vinni. A Sík Sándortól, nem tudom, hogy ismeritek-e, Ketten a Mesterrel című versét, ő egy piarista papköltő volt, és nagyon szépen meg tudja fogalmazni, tehát nyilván én azért szeretem a verseket, mert ahogy említettem tegnap is, a költők szavakba tudják önteni azt, amit mi esetleg csak sejtünk, de nem tudjuk olyan szépen megfogalmazni. Sík Sándor, Ketten a Mesterrel. Fehér fényben, fehér ruhában. Egy férfi jár előttem egyre. Vezet, kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az emberarcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken. Kézen fogva vezet a mester, és én követem. Megláboltam a pusztaságot, homokviharos sívó tengert. Szürke porát szívemre szórta, szörnyű magányom majdhogy elnyelt. De tikkat lelkem felüdítve, a mester arca jár velem. Kezem meleg kezébe fogta, és én követem. Lehevertem illatos fűre, oázisok mézes szelében. Elálmodoztam rózsás felhőn, távoldalon zsongó levélen, de kezét homlokomra tette, s megnyitva álmodó szemem, előre mutatott a mester, és én követem. Elértem a hegyek tövébe, s indultam fölfelé nyomában. Diderektem a szirti szélben, a szikla megvérezte lábam. Ha megálltam, szemembe nézett, és rám mosolygott csendesen. S belém szállott a mester lelke, és követem. Mikor az első csúcsra értem, verejtékes napestelén, megkísértett a nagy kísértő, és egy világot tárt elém. De a mester szemembe nézett, szomorú szemmel, könnyesen, és rajta kívül nem láttam semmit, és követem. Járok magányos hegytetőkön, a magasságos szírt hazában, s egy férfi jár előttem egyre, fehér fényben, fehér ruhában. Léptünk alatt meleg virágok serkednek a vadköveken, kézen fogva vezet a mester, és én követem. Tehát, és itt ezt ide is tettem, hogy aki még akarja, ízlelgesse egy kicsit ezeket a szavakat. A kereszténység Krisztus követése, és hogyha nem erről szól, akkor hát azok ilyen, nem tudom, hogy nevezzem, vannak bizonyos igények, ilyen vallási igények az emberekben, és azt próbálják kielégíteni. Az a baj, hogy nagyon sokszor nem ugyanarról beszélünk. Jönnek a plébániára, kérnek tőlünk valamit, szolgáltatást kérnek ugye az emberek, úgy érzik, hogy az úgy van, mint a katalógusban, hogy én kinézem magamnak, kinéztem a papot, kinéztem a templomot, kell nekem egy szép díszlet a családi ünnepemhez, megrendelem, esetleg megfizetem, és akkor kutya kötelességük, ugye, hogy úgy csinálják, ahogy nekem éppen igényem van erre. De az, hogy most itt a Krisztus követésről van szó, ez sajnos nagyon sok esetben szóba se jön. Tovább lépünk megint gondolatban. Ha közösségi emberek vagyunk, az egyház is egy közösség. Nem tudom, hogy amikor a dolgatokat írtátok, hogy ki írta azt, hogy az ő közössége, nem tudom, a Párkányi plébánia, vagy valamelyik plébánia, hogy ki érezte saját közösségének azt a plébániát, ahová tartozik, hogy az is egy olyan csoport, aminek ő a tagja. Ugye? Tehát, de azon lehet a kaptár is, ez is egy közösség. egyházi közösség, de az egyház az közösség. Nem is lehetne másképp, hogy a Szent Háromság hittitkából indulunk ki, és gondoljatok bele, hogy egyedül keresztények sem lehettek. Mert szokták mondani, hogy Isten igen, az egyház nem. Én el tudok jutni az Isten ismeretre. Hogyan jutottál el az Isten ismeretre? Olvastam a Bibliát, és a Biblia hogyan született meg? A Biblia mögött is egy közösség van egyébként, hozzáteszem. Vagy te honnan hallottál a keresztény tanításról? Valaki csak elmondta neked. Ja, olvastál. Ja, azt is leírta valaki. Magadat nem tudod megkeresztelni. Magadnak nem tudod szentségeket megadni. Az egyház közösség. És a hitemet is közösségben élem meg. Majd én az Istennel elintézem, ugye nem kell nekem semmi közvetítő, senkire nincs szükségem. Én meg az Isten majd elintézzük a dolgunkat együtt. Ha van éppen dolgunk. Nem. Akkor ez egy filozófia lesz csak. Az a te vallásod, amit a fejedbe összeraktál, megcsináltál magadnak. Ugye manapság ez nagyon tipikus, hogy szerkesszünk magunknak vallást. Innen veszek, mint mikor a boltban megyek. Van egy bevásárlókosár, és ez tetszik, jó, ebből ilyen új pogánságból ez, a katolikusból ez, reformátusból ez, buddhizmusból ez, és akkor szépen csinálok magamnak egy mixet, ami az enyém. Úgyhogy mindenkinek van egy egyházi közössége. Katolikus egyházban nincs olyan, hogy ne tartoznál valamilyen közösséghez, és akkor is a közösség tagja vagy, hogyha az a közösség éppen nem tökéletes. És nyugodjatok meg, hogy nincsenek tökéletes közösségek, tehát ha ilyenekre vágytok, akkor hát lehet, hogy a másik országban valahol, de nálunk nem biztos, hogy meg fogjátok találni, de nincs tökéletes közösség. Úgyhogy kérlek titeket, ne legyetek már naívak, amikor itt mindenféle dolgokról van szó, hogy hát jaj, mert vannak olyan keresztények, akik nem élik meg jól a hitüket, meg templomba járók, akik ugye rosszak, meg ezt csinálták, meg a papok között is, és persze, hogy. Tehát két lábbal a földön kell járni, létezik ilyen, de ez nem azt jelenti, hogy nem lennének olyanok is, akik éppen megélik a hitüket. Nagyon nagy kísértés az is, amikor az ember azt hiszi, hogy az Istent szolgálja, és közben a saját vágyait éli ki. Ugye én extrém csoportok is, vagy a vallási fanatikusok, amikor a másik vallásnak a híveit írtják, ők azt hiszik, hogy az Istennek tesznek ezzel szolgálatot. Tehát ők szentül meg vannak győződve arról, hogy ők egy jó dolgot csinálnak, sőt, az Istennek tesznek ezzel szolgálatot. De hát a plébániánkon is van ilyen, hogy van egy személy, aki ott az egészet uralja. Nekem voltak ilyen tapasztalataim, ugye? És akkor megérkezem abba az egyházközségbe, és kérdezem, hogy hát mások nem jöttek, vagy itt atya, senki se segít, itt csak én vagyok. Itt olyan rossz emberek vannak, hogy itt rajtunk kívül, meg a családunkon kívül senki. Aztán ugye kiderült, hogy ő meg a családja nem is enged oda senkit. Lennének is, csak nem mernek, meg még nem kapnak lehetőséget arra. És ők elhitették magukkal, hogy ők mennyire katolikusak, és mennyire a Jóisten szolgálják, és közben kiderül, hogy hát a saját vágyaikat szolgálják ki, és leöntik szépen ilyen vallásos sziruppal, mely talán saját maguk is elhiszik, hogy a jó Istent szolgálják, közben még van belőle jó kis valamilyen bejövetel is, tehát nem csak úgy, mert hát nem fog ingyen elmenni harangozni, meg stb. Mindennek megvan a tarifája. Tehát ezeket az embereket az Úr Jézus kiűzte a templomból. Ostort fogott, és aki nem a mindenható Istent akarta szolgálni. Amikor a templomban nem a mindenható Isten volt a középpontban, és nem az ő szolgálata, hanem mindenféle egyéb érdekek, akár gazdasági, üzleti, vagy a te személyiségedből fakadó valamilyen vágyak, azok nem odavalók voltak, ostorral kiűzni őket. Megint tovább lépünk, és már aztán lassan be is fejezem. Tehát a mi atyánkban azt szoktuk imádkozni, hogy jöjjön el a te országod. Mi Isten országát építjük. Tehát amikor valaki megéli a hitét, a Krisztus követését, még a maga esendő, bukdácsoló módján is, ha van még egy ilyen ember, meg egy harmadik, meg negyedik, ott, ahol ő megéli a hitét, ott épül az Istennek az ország, ott valósul meg Istennek az uralma. És arra is gondoljatok, hogy ahol elkezd épülni Istennek az országa, ott megjelenik a gonosz is. Ahol elkezd épülni, ott megjelenik a rombolás is. A konkoly és a búza együtt nőnek. És sajnos ezt el kell fogadnunk, tehát az egyházban is van rossz, és az egyháznak is látom az emberi arcát. És ez is egy olyan közösség, ahol tökéletlen emberek vannak, esetleg néhányan nagyon törekednek az életszentségre. Kedves testvérek, a keresztény élet az a fő áramlattal szembeni élet. Tehát az embernek meg kell tanulni az árral szembe úszni, és ez nem mindig olyan könnyű, és nem mindenki képes erre. Tehát mikor fogok tudni én az árral szembe úszni? De hogy ne legyen ennyire teoretikus, elmondok nektek egy történetet. Én vallásos családból származom, és 14-15 éves voltam, amikor elkerültem Pozsonyba középiskolába. Akkor még Pozsonyban szocializmus volt, 1988-ban, és nem volt divat az, hogy a vallásról beszélünk, sőt, ezért szégyenkezni kellett. Épp tegnap a kiscsoportos megbeszélésnél mondták néhányan, hogy úgy nem is érezték, hogy nekik hátrányuk lett volna abból, hogy ők vallásos emberek, mert ugye most már ez egy kicsit más világ. Ez jobban elfogadott, de abban az időben nem volt. És a kollégiumban, ahol laktam, valahogy kiderült, hogy én Isten hívő ember vagyok, és akkor a társaim akkor rám telepedtek, és mondták, hogy hát hogy lehet Istenbe hinni, és az egyik kapott egy nagy ötletet, elhozott otthonról egy Bibliát, kinyitott az első lapon, azt mondja, na gyerünk, beszélgessünk, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és kiderült, hogy hamarabb volt a világosság, mint az égi testek, és azt mondja, na itt van az első hiba, és elkezdtünk vitatkozni a teremtés könyvéről, úgyhogy se ők, se én nem értettem hozzá. De próbálták ugye védeni ugye a saját igazukat, és az nekem nagyon nehéz volt akkor egy 15 éves gyerekként, hogy voltunk ott a folyosón 50-en, és én voltam egyedül, aki hívő voltam. Valószínűleg voltak többen, akik otthon hétvégén jártak templomba, de ott nem merték, hogy a konformitásról beszéltem. A közösségnek a nyomására ők nem merték megmondani, hogy vallásosak vagy hívő emberek, és nekem is ezt fel kellett dolgozni, és az volt bennem a kérdés, hogy hát valószínűleg ők a normálisak, és én vagyok a nem normális. Mert 50 kontra 1, az így matematikailag arra utal, hogy akkor nekem kéne átgondolni az egészet, hát át is gondoltam. De nagyon nehéz volt ott az árral szembe állni egyedül. És sokszor, hogyha felvállaljuk a hitünket, és elkötelezett keresztények vagyunk, akkor erről van szó. És az emberek általában ugye hagyják magukat a tömeg hatására, aztán sodródnak az egésszel. Emlékszem, Horvátországban voltunk kirándulni, és ott a szállásadó hölgy ilyen 50-60 év körüli volt, vagy 60 is már elmúlt, kérdezem tőle, mikor lesz a mise itt a faluba. Azt mondja, mise? Hát minek az magának? Nem mondtam, hogy pap vagyok, persze. Nehogy már egyből bekategorizáljon. Mondom, hát mennénk misére. Hát azt mondja, én nem tudom. Mondom, nem jár. De. Azt mondja, szoktam karácsonykor, meg húsvétkor menni. Azt mondom, így? Hát azt mondja, úgy nem érdekel engem, hogy ez nekem elég. Azt akkor egy kicsit úgy belém jött a kis ördög, azt mondom neki, hogy hát, ahogy elnézem magát, már azért kellene arra gondolni, hogy mi lesz esetleg, ha vége lesz az élete, hogy gondolkozott-e már ezen? Mert mi lesz? Mondom, hát, hogy hova fog menni? Ó, oda megyek, ahova többi, azt mondja. És úgy nem érdekli, hogy mi lesz majd a halál után. Azt mondja, az lesz, ami a többivel lesz, én ezzel nem foglalkozom. És akkor úgy ledöbbentem, hogy így elég valakinek az. Tehát ez a középszerűség. Hogy Krisztus követés, az nem, de keresztény vagyok, meg vagyok keresztény, egy kis vallás, nem viszem túlzásba, és hát nekem ez jó. De hol van az a többlet, ami az ember tovább lendíti? És hát nagyon sokszor az a probléma, hogy bennünket akkor, hogyha elmondjuk, hogy hívő emberek vagyunk, egyből bekategorizálnak. És olyan valaki, aki engem nem ismer személyszerűen, nem tudja, hogy ki vagyok én, egyből utálni fog. Tehát létezik, sőt, üldözés is létezik. Gondoljatok bele, hogy elmennek a keresztények húsvétkor misére Sri Lankán 2019-ben, és agyonra ölik őket a templomukban. Sima keresztények, nem voltak semmivel se különbek, mint mi vagyunk. Se jobbak, se rosszabbak, átlag keresztények voltak. 200 valahány embert ott kivégeztek. Csak mert még valakinek éppen egy olyan gondolata volt, hogy majd az ő istenét azzal fogja szolgálni a legjobban, és akkor tesz a legjobbat, hogyha őket kinyírja. Tehát megmagyarázhatatlan ez a gonoszság. Miért van az, hogy valaki olyan módon, olyan gyűlölettel, tehát ezt végig látjuk az egyház történelme során. És tényleg én nem tudok erre magyarázatot. Na most, mi segített nekem, amikor középiskolás voltam? Az segített, hogy megismertem egy-két vallásos fiatalt, és akkor megnyugodtam, hogy mégse vagyok egyedül. És hogy léteznek hasonlóan gondolkodó fiatalok rajtam kívül is. Úgyhogy, kedves testvérek, nekünk nagy szükségünk van a testvéri közösségre. Milyen jó és milyen gyönyörűséges, hogyha együtt vannak a testvérek, mondja Zsoltáros 133. Zsoltár első versében. Tehát a Bibliából például, azt hiszem itt van ez a kép is, Erzsébet és Mária találkozása erről szól. Két Istennek átadott személy, akik hordozzák az isteni titkokat, keresik egymás társaságát, mert tudják, hogy más őket nem fogja megérteni, másnak nem tudnak ezekről a dolgokról beszélni, és amikor együtt találkoznak, ugye akkor hatalmas nagy öröm kerít őket hatalmába, mert ők hasonló módon gondolkodnak, egy hullámhosszon vannak. Minél közelebb kerülünk a Mesterhez, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. És szükségünk van a testvéri közösségre. És ezt a kapcsolatot tudva és akarva kell ápolnunk. Mert nagyon sokszor kapjuk a sebeket onnan is, ahonnan nem várjuk. Tehát a családunk nem biztos, hogy megértő lesz, vagy a családunknak minden tagja. És milyen szomorú, mikor az például, aki számodra fontos, akivel például együtt jársz, hogy van egy barátod, barátnőd, és ő nem tudja megérteni ezt a te vallásosságodat. Mindenbe, vagy a legtöbb dologba együtt tudtok érteni, és itt van egy kis valami, ami állandóan bezavar. ebbe nem tudtok egyetértésre jutni. Vagy amikor azt mondja a szülő a gyerekének, hogy légy vallásos, de csak úgy, mint mi. Tehát nem kell már itt Bibliát olvasni, meg imádkozni minden. A végén még pap lesz belőled, vagy apáca, tehát nem kell ezt túllőnni. Elég neked olyan átlag kereszténynek lenni, amilyen még mi vagyunk, majdnem, hogy ezt akarják mondani a szülők. Ugye, csak ne vidd túlzásba. Úgyhogy ezért van szükség nekünk a testvéri közösségre, hogy megerősítsük egymást is. Mert ahogy említettem, az egyház az közösség. Egyébként eszembe jut még egy vers, de most már nem mondom el nektek. Sík Sándornak van egy olyan verse, hogy mindjárt megnézem, itt van nálam. Ments meg, Uram, amikor a középszerűségtől kéri, hogy mentse meg őt az Úr. Attól, hogy ne legyen meg benne az a vágy, hogy Istent és az embereket jobban szeresse. Úgy itt az a sportoló is arról beszélt, hogy mindig kell, hogy benned legyen az, hogy többet kell adni, többet kell csinálni, mert ha nem lesz, akkor csak átlagos valaki leszel, és akkor nem fogod tudni elérni azokat az eredményeket, amiket mondjuk ő a sportban elért. Jó, hogy most már befejezzem lassan. Gondoljunk arra, amit Szent Pál apostol mond, hogy a kincsünket cserépedényben őrizzük, tehát a hittel foglalkozni kell. Ez a tüzet állandóan táplálni kell. Anélkül nem fog égni és nem fog lángolni. Tehát ez egy hívő, elkötelezett, Krisztus követő fiatalnak ezt tudni kell. Ezért vagytok itt például most, mert rájöttetek arra, hogy szükségetek van. Gondoljatok bele, hogyha lenne neked egy autód, és lehet, hogy egy nagyon jót vennél magadnak, hogy mindenféle kényelmi szempontok benne vannak, automata sebességváltó, meg ilyen, olyan, ami megkönnyíti az élet, de nem teszel bele üzemanyagot. Mit fogsz kezdeni azzal a kocsival, hogyha nincs üzemanyagod? Hiába adtál 30-40 ezer vagy 100 ezer eurót is érte, és tényleg minden funkcióval el van látva, ami a kényelmedet szolgálja, üzemanyag nélkül nem fog menni. Tehát te is, bár rendkívüli képességeid vannak, nagyon jó ember vagy, de hogyha nem fogod azt a lángot táplálni, és még a hitben is jól állsz, mit tudom, szereted a jó Istent, szeretsz templomba járni, de szükség van arra, hogy időközönként fel kell tankolni. Abba a kocsiba bele kell rakni az üzemanyagot. Az megy egy darabig, aztán már látod, hogy fogyóban van, valamikor kifogy, újra kell tankolni. Tehát így vagyunk vele. És ez tudatos valami kell, hogy legyen. Tehát keresni a mesterrel való társaságot, meg az egymással, a testvérekkel való társaságot is. Ez számunkra a töltekezés, ez az az üzemanyag, amire szükségünk van. És ezt mindenképpen meg kell tennünk. Ja, és még egy utolsó témát. A példaképeink, ezt mindenképpen el akartam még mondani. Tehát nekünk azon az úton, amit bejárunk, amikor önmagunkat keresjük, hogy kik is vagyunk, és a két legjelentősebb kategória, amikor magunkat meghatározzuk, hogy én Krisztus követő, keresztény vagyok, és magyar is vagyok, sőt, szlovákiai magyar vagyok, akkor feltekintünk olyan személyekre, akik ezt így együtt élték meg, és valamit le tudtak tenni az asztalra, tehát nagyok tudtak lenni. És itt hoztam három ilyen személyt, akik a mieinkek, akik felvidéki szentek, akik már ugye célba jutottak, mert én mindig csodálom, amikor Pió atya kultusz van, meg stb., és az nagyon jó, meg a külföldi szenteket is tiszteljük, de a magunkét miért nem tiszteljük? Ugye arról vagyunk híresek, hogyha valaki közülünk kitűnik, valamit elér, akkor mi azt visszahúzzuk. Nehogy már ő... Könnyebb számunkra az, hogyha az illető nem tűnik ki. De mi magyarok például ebben vagyunk jók, hogyha meghal valaki, akkor onnantól kezdve már nagyon szépen tudunk róla beszélni. Tehát meg kell várni azt valakinek, hogy meghalljon, hogy értékeljék őt, akkor gyönyörű, gyászbeszéde, igen szép temetéseket tudunk csinálni, nagyon szép értékelő beszédeket, megjelentetünk cikkeket az életéről, hogy milyen nagy volt. Élete során úgy nem nagyon foglalkozunk, mert úgy gondoljuk talán, hogy nem kell fecsérelni az energiát ellene, hogy még elbízza magát az illető, hogy túl sok dicséretet kap, de amikor meghal, akkor megtesszük. És vannak nekünk nagyjaink, akikre felnézhetünk, és nem kell nekünk külföldre menni, hogy ezeket az embereket exportáljuk. Vagyis, hogy importáljuk, ugye. Hoztam hármat, akinek köze van a Felvidékhez, és most már szentek sorába tiszteljük, hogy a harmadikat nem egészen még. Ott van a Meszlényi Zoltán püspök, ő azért, mert Rimaszombatban született, és ott élte le életének az első 6 évét, ott oda járt iskolába is, ezt kevesen tudják róla. Gyakorlatilag mind a három a 20. századnak a nagy szentje lett, még vértanú is mind a három, úgy mondna, tehát mártír sorsú. Aztán ott van Salkaházi Sára, kassai születésű, aki végigjárt az egész Felvidéket, lehet, hogy a ti szülőhelyeteken is járt, hogy ez a nő mennyit tett, jött, ment, előadásokat tartott. Akkor volt már ifjúsági munka, sokkal élőbb ifjúsági munka volt, és ifjúsági közösségek a Felvidéken, mint most van. És ugye ismerjük az ő élettörténetét, hogy a zsidókat bújtatva aztán azzal büntették, hogy kivégezték őt. És itt van Eszterházi János, aki még háborús bűnös a szlovákok szemében. Akit csak úgy lehetett elhozni ide, eltemetni, hogy ez egy privát birtok, tehát nem lehetett betenni valamelyik templomba, vagy a templomnak a kriptájába az ő hamvait, mert ugye abból probléma lett volna, de egy ilyen privát helyen, ami egy családhoz tartozik, ebbe már nem tudnak belekötni. És az ő vágya az volt, hogy visszatérjen a szülőföldjére, az Oboraljára, igaz, nem a szülőfalujába térhetett, mert ott nem lehetett ezt elintézni, de itt van. És ő pedig abban példakép számunkra, hogy hogy lehet valaki úgy Krisztus követő, hogy közben családapa, tehát férj és apuka, meg még politikus, ehhez szóljatok hozzá. Tehát láttatok már olyan politikust, aki betartja 10 parancsot? Bizonyára van ilyen. Most már egyre szkeptikusabb vagyok. Tehát szent életű politikus, nem kéne szent életű, csak úgy legalább azt a 10 parancsot tartsa be. Nagyon-nagyon fontos, és az, hogy a közéleti feladatokat is vállalja és teljesítse valaki. Tehát mi erről itt keveset beszélünk egyébként, feltűnt nekem, hogy a közéleti téma nem is jelenik meg itt, például a fakultációkon. Mert arról is beszélni kéne, hogy te esetleg a közéletben vagy a politikában mit tudnál vállalni, vagy hogyan lehetne ott a keresztény elveket is megvalósítani. És akkor azt mondjuk, jaj, a politika az mocskos, csúnya dolog, és aki oda bekerül, az erkölcsileg lezüllik, hát még igaz is valamennyire, de hogyha a keresztények és az elkötelezett Krisztus hívők ózkodni fognak ettől, hogy ott, azon a területen is jelen legyenek, és ott is képviseljék a krisztusi tanítást és a hitükből való kiállást, akkor mire várunk? Ugye, hogy lesz itt változás? Tehát az egy olyan terep, ahol aztán nagyon nagy szükségünk lenne elkötelezett keresztényekre, Krisztus hívőkre, és ebben példa számunkra Eszterházi János. Úgyhogy kedves testvérek, nem rabolom tovább az időtöket. Elindultunk önmagunktól, keressük a választ arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, hol van az én helyem a világban. Most pedig a mai nap megkérdeztük, hogy melyik konkrét közösségben van a te helyed, és milyen módon tudod te ott abban a közösségben szolgálni Istent és a fele barátodat. Mi a te feladatod abban a közösségben, ahová kerültél, amelyet a magadénak érzel. A választ mindenki saját magának adja meg. És végezetül, hogy stílusos legyek, egy utolsó verset még elmondok nektek. Váci Mihály még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. Nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, aki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy mikor jön el jövőnket, tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek is elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni is kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Úgyhogy hajrá! Induljunk, és tegyünk ott, ahová a Jóisten rendelt bennünket. Istenért, embertársainkért. Amen.